Showcast. Műsorok szívvel, lélekkel.
Én azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos és meghatározó történet vagy pillanat az életemben az az, amikor 7 évvel ezelőtt elindultam egy olyan úton, ami nem tudtam, hogy hová vezet. De hogyha belegondol az ember abba, hogy mi az ő meghatározó története, akkor arra jut nagyon könnyedén, hogy akkor, amikor benne van egy életét meghatározó fontos pillanatban, akkor nem feltétlenül tudja, hogy éppen egy ilyen pillanatot él meg. Amikor találkozik az élete szerelmével, amikor éppen kisiklik az élete, amikor éppen megtalálja önmagát, amikor valami olyat lát, ami az egész életét meg fogja határozni, akkor, amikor éppen úgy dönt, vagy olyat tesz, vagy vele tesznek olyat, ami az egész életét meghatározza, akkor nem biztos, hogy tudja, hogy ez egy olyan pillanat. Vannak olyan percek és pillanatok, amikor ezt lehet tudni. Volt néhány olyan pillanat az életemben, amikor tudtam, hogy ez olyan, valami olyan hetedik érzék, vagy megérzés mondta, hogy ebből nagy sztori lesz. De hogyha most a közelmúlt meghatározó történeteiből kérdezel, akkor az a 7 évvel ezelőtti elindulás pillanata. 7 évvel ezelőtt én egy olyan úton indultam el, ami elvezetett ahhoz az emberhez, aki a legközelebb áll ahhoz, aki valójában vagyok. De ez egy folyamatos út, tehát mi folyamatosan megyünk valahová, mi mindannyian, és akkor járunk szerintem jó úton, hogyha önmagunkhoz vezet az az út, és én úgy érzem, hogy nagyon sok minden történt ez alatt a 7 év alatt, körbejártam azt hiszem 4-szer a világot, ami nagyobb meghatározó volt, mert nagyon fontos dolgok történtek, nagyon fontos találkozások, ott köszönhetek ennek a 7 év utazásnak, és hát elkészült egy könyv, és ugye 7 év alatt kicserélődnek az ember sejtjei, vagy újraépülnek az ember sejtjei, és 3-5 és 7 éves periódusai vannak az én életemnek, amikor mindig történt egy nagyobb változás, vagy fordult egy nagyot ez a kerék. Amikor most eljutottam arra a pillanatra, hogy megünnepeljem azt, hogy én 7 éve szabad és független életet élek, akkor gondoltam, hogy előre nézek, hogy mi következik ezután, és láttam egy olyan életet, amit szeretnék látni 5 vagy 7 évvel később, és megpróbáltam kibújni a bőrömből, kimászni a testemből, és fölülről ránézni arra az emberre, aki lettem ez alatt a 7 év alatt, hogy megnézem, hogy milyen hatása volt ennek a szabad, független alkotó életnek, és azt állapítottam meg egy apró félmosollyal az arcomon, hogy az, amiről álmodtam, az, amit szerettem volna, azt valamilyen módon elértem. Tehát nem dőltem hátra egy pillanatra sem, nem ünnepeltem igazán úgy a sikereimet, ahogyan ünnepelhettem volna, mert folyamatosan mentem, de most 7 év után volt egy olyan pillanat, amikor hátra dőltem, és megnéztem, hogy miből mi lett. És szerintem a jó történetek és a meghatározó történetek, azok valahonnan eljutnak valahová, és meg lehet rajzolni az ívüket. És a legjobb történetek, azok meg ugye oda mennek vissza, honnan elindultak. De jól esett ezt a 7 évet először egyben valamennyire látni. Mert megálltam egy pillanatra. És szerintem időnként jó az, hogyha az ember megáll egy pillanatra, és visszatekint.
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről, azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast, Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt, itt a Story Podcastban. Hogy hello mindenki, Lavka Dávid vagyok, ez a Story Podcast, és szerencsémre itt ül velem szemben Szűcs Péter, író, újságíró, világutazó, történetmesélő, aki egyrészt már 7 éve, hogy szállítja nekünk az elbűvölőbbnél elbűvölőbb sztorikat a nagyvilágból, a petersplanet.travel.blogra. Másrészt megjelent tavaly a Dharma című első regény, ami rögtön bestseller is lett. Tényleg magával ragadó, mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy olvass el. Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését, és hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek, oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi. Péter, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és ilyen nagyvonalú vagy az időddel. Mielőtt fejest ugranánk abba, hogy miért ezt az utat választottad, milyen érzékenyítő szerepe lehet a történeteknek, és mi a titka annak, hogy valaki ilyen szép emberi történeteket tudjon elmesélni, mint te. Előtte hadd kérdezzelek arról, hogy a gyerekkorodból milyen történetekre emlékszel, amiket hallottál, és annyira megfogtak, hogy jó esélyen már akkor is ott ráéreztél a történetek erejére, és mondjuk ez segíthetett is abban, hogy te magad is jó történetmesélővé válj.
Szerintem akkor, amikor az ember gyerek, akkor nagyon szeret mesét hallgatni, nagyon szereti a szülei, nagyszülei történeteit hallgatni, és ahogy nő, egyre több történettel találkozik. Hogyha visszagondolok arra, hogy én milyen történeteket szerettem gyerekkoromban, vagy milyen könyveket olvastam, milyen történetmesélés ragadott magával, akkor az jut az eszembe, hogy a nagymamám a kezembe nyomta a Grimm meséket, azt rongyosra olvastam, és én hamarabb megtanultam olvasni, mielőtt iskolába kerültem volna, tehát így magamtól megtanultam, és hogy milyen mélyen bele tud mászni egy ember lelkébe és fejébe egy gyerekkorában olvasott történetfüzér, arra nagyon jó példa az, amit most mondani fogok, hogy akkor, amikor én a regényen dolgoztam a pandémia alatt, és sikerült olyan módon elmélyülni, ahogyan szerettem volna az íráshoz, akkor előmásztak azok a történetek és azok a jelenetek, amikkel először találkoztam életemben, a Grimm mesékben. Ez azért volt nekem meglepő, ez a fordulat, mert elképzelhető, hogy mivel az első regényemen dolgoztam, amiből nem tudtam, hogy mi lesz, amikor készült, mert akkor, amikor az ember az első regényén dolgozik, akkor körülbelül olyan állapotban lehet, ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy olyan hegyet mászik meg, amiről nem tudja, hogy meddig kell mennie, nem tudja, hogy hogyan áll össze majd ez egy egészszé, hiszen még nem csinált ilyet, tehát egy teljesen ismeretlen területen, egy ismeretlen terepen mozog. Maga az írás nem ismeretlen, ugye nekem pont azt ünnepeltem most egy kicsit magamban, hogy negyed százada vagyok már újságíró, és mesélek történeteket különböző módon, de azért egy regényt megírni, vagy összeállítani, azért ez egy másfajta elmélyülés, és máshonnan kell előhívni dolgokat az embernek az emlékezetéből. Egészen máshol mozog minden, miközben könyvet ír, vagy regényt ír, mint amikor például újságcikket ír, magazincikket ír, vagy blogot ír, vagy egy glosszát, vagy egy jegyzetet állít össze. És elképzelhető, hogy azért jöttek elő ezek a régi történetek a regényírás közben, amikkel én életemben először találkoztam, mert miközben ugye az emlékezéssel és a képzeletemmel állítottam össze egy nagy történetfüzért, megjelent egy olyan történet, amivel én először találkoztam. Nyilván ez valami fajta minta lehetett. Úgyhogy meglepődve tapasztaltam, hogy ezek előbújnak, és akkor, amikor az ember benne van az alkotó folyamatban, most én a második regényemen dolgozom, akkor bármire ránéz, eszébe jut valami, amit esetleg tovább viszi a történetben, vagy akkor, amikor meditál, vagy csak ül a villamoson, vagy most, hogy így beszél, és rád nézek, és mindenről eszembe jut valami, ami valamilyen módon az én készülő történetemet csiszolja. Szerintem egyébként egy idő után ebbe megtébolyodik az ember, mert hogy nem tud semmi másra fókuszálni, vagy semmi másra gondolni, és mindenről az jut az eszébe, ami ha az alkotófolyamatban benne van, ez egy szuper fantasztikus dolog, de hogy egy idő után ebbe valamilyen módon ki kell lépnie. És azt is észrevettem már azzal a kicsi tapasztalattal, ami nekem van, hogy a ráhangolódás és az elmélyülés ideje az annyi, mint amennyi ideig megmarad ez az állapot, miután az ember megpróbált belőle kilépni. Tehát nagyjából ugyanannyi idő kell ahhoz, hogy az ember belemerüljön és elmélyüljön, ha már van tapasztalata, mint amennyi ideig ez tart, amikor már valami másban lenne benne. Ez egy nagyon izgalmas dolog szerintem egyébként. Úgyhogy én most ebben az állapotban vagyok, és ez egy jó, én ezt nagyon szeretem. Olyan ez, mint amikor gomolyog valami, és összeállnak szavak mondatokká, mondatok történetekké, történetek fejezetté. Tehát ez egy borzasztó izgalmas része szerintem az alkotó folyamatnak, amikor megszületik valami, ami nincs, ami nem volt korábban. Hamvas Bélát emlegettük itt, mielőtt leültünk beszélgetni, mert hogy te is jártál abban a házban, ahol én is jártam, ahol ő élt és alkotott, és ő mondott egy olyan mondatot, amiben az én regényem köszönet nyilvánításában megemlékeztem erről a mondatról, hogy az ember ott kezdődik, hogy létrehoz valamit, ami nincs. És akkor, amikor valaki elkészít valamit, ami lehet, hogy lisztből tapaszt össze és pogácsa lesz, lehet, hogy magvakból nő ki egy kert, lehet, hogy agyagból készül el egy szobor, lehet, hogy szavakból és mondatokból összeáll egy történet, vagy elkészül egy kép, de az alkotás folyamata az szerintem a gyönyörűség és a gyötrelem különleges elegye. Mert van, amikor viszi az embert magával, az az áramlás, és ilyen könnyűnek érzi magát, és akkor a föld fölött lépked, és olyan, mintha szerelmes lenne. Ezt az állapotot valószínűleg jól ismerik a hallgatók, mert szerintem sok ember volt már szerelmes, vagy érzett egy ahhoz közeli állapotot. Állítólag nem mindenkinek az életébe köszönt be, erről olvastam valahol. Meg arról is olvastam, hogy három nagy ő létezik egy ember életében. Tehát mindenfélét olvas az ember, de szerintem abban kell hinni, amit az ember megtapasztal, vagy megérez. Tehát nem feltétlenül kell elhinni mindent, amit az ember olvas, vagy leír alá.
Mondja az író.
De az alkotói folyamat az egy különleges áldott állapot, amiben szerintem jó létezni, de nem lehet nagyon sokáig létezni, ugye erről beszéltem, mert egy kicsit olyan, mintha ilyen mániás, furcsa állapot, és pont amiatt, mert mindenről az jut az eszébe, és fókuszál egy történetre, amit görget maga előtt, és duzzadnak a karakterek, vagy most nem mondom a lapok, mert ugye gépen dolgozom, de aztán jó félretenni, és pihentetni, és érlelni, és aztán visszatérni hozzá, és újra megdolgozni, és már akkor másképp látja az ember, ha aludt egyet, mert akkor, amit leírt, azt lehet, hogy az egészet kihúzza, lehet, hogy a felét kihúzza, és nagyon sikeres és termékeny napnak ítélem meg azokat a napokat, amikor csak keveset húzok ki, vagy egy keveset dolgozok át. Mert olyan is van, hogy nagyobb vágásokat hajtok végre, és olyan is van, hogy visszaemelek hetekkel vagy hónapokkal később valamit a történetbe.
És tudod, mi nagyon érdekes, és én tudom, hogy szivatás ilyenkor visszaugrani 5 perccel ezelőttre, de mondtál valamit, amiben egy picit belezúmolnék, mégpedig, hogy volt egy gyerekkori olvasmány, ami akkor valahol felszakadt, nem tudom, a jungi tudatalattiból újra, amikor az első regényedet olvastad, és tudtad azonosítani, hogy ho-ho, hát de ez nem egy eredeti történet, ezt már valahol láttam. És mondjuk én filmesként tudom mondani, hogy nagyon sokszor dobálózunk olyan referenciákkal, hogy tudod, ez egy olyan történeti fordulat lesz, ez egy olyan sztereotíp karakter, ez, vagy archetípus, ez egy olyan jelenet lesz, mint tudod ebből, abból a filmből. Ugye ez az első ötlet, amit bedob az ember. És sokszor mondjuk, hogy az első ötlet nem a legjobb ötlet, és hogy utána te is mondtad, hogy ezt aztán mondjuk tudtad használni, miután azonosítottad, és elkezdted csiszolni. És szerintem ez az izgalmas ebben, hogy az alkotás nem egy egyszeri valami, ugye mondják, hogy writing is rewriting, ezt mondja az angol, tehát az írás az újraírás, és hogy ezzel nehéz gondolom megküzdeni fölfele mész a hegyen. Pont most hallgattam egy podcastot, egy filmrendező mondta, hogy az írás az olyan, mintha egy óriási sziklát tolnál fölfelé a hegyen, és nem tudod, hogy milyen nagy a hegy. Ez nagyon hasonlít ahhoz, amit te mondtál. És mondta, hogy a rendezés pedig olyan, amikor lefele futsz a hegyről, és ugyanez a szikla üldöz téged.
Nem ismertem mind a kettő fantasztikus. Az én regényemnek a szerkesztője, Gyurica Eszter mondta azt, hogy az írás az olyan, mintha követ törne az ember a bányában, tehát, hogy olyan nehéz, és újra rakni, és aztán a csiszolás, és stb. De ez a követ fölötte tolni, ez egy nagyon-nagyon szép hasonlat. Nekem van egy olyan napi rutinom, hogy amikor fölkelek, nem sokkal a fölkelés után egy jóga sessiont lenyomok, és abban, amikor a hegypóz van, ami az álhatatosságról szól, azt most behelyettesítettem azzal, hogy én a földgolyót fölemelem, és fölemelem a fejem fölé ezt a hatalmas földet, és ezt tartom, és hogy ha erre képes vagyok, akkor mindenre képes vagyok. És ez jutott eszembe most arról, amit te mondtál, hogy nem tudtam, de borzasztóan tetszik ez a hasonlat, hogy görgeti, mert hogy a meglévő masszát gyúrja folyamatosan az ember, és addig a pillanatig, amíg nem csavarják ki a kezéből a kéziratot, mert egy idő után ugye ki kell csavarni.
Mert nem lehet befejezni, csak abba hagyni?
Szerintem igen, de az Eszter, akit már emlegettem, a regénynek a szerkesztő, mondta, hogy van egy pillanat, amikor ki kell venni a szerző kezéből, de ismerünk olyan történeteket, Ottlik Gézáról tudjuk például azt, hogy a nyomdából hívta vissza az egyik kéziratát, mert annyira tökéletességre törekedett, szóval, hogy ezerféle megközelítés van szerintem, és minden alkotónak más módszerei vannak, tehát szerintem nem lehet egy receptet adni. Vannak trükkök, vannak praktikák, én a rendszerességben hiszek, meg abban, hogyha az ember jól strukturálja a napját, és szokásként beépíti az írást az életébe, akkor meg tud valami születni, de ez egy nagyon komoly munka, és az, ami szintén meglepett akkor, amikor az első regényemen dolgoztam, és most is érzek ilyet, hogy akkor, amikor mondjuk egy ilyen 3 órás flow után, ami végigírással telt, tehát szinte levegőt venni sem áll meg az ember, vagy ha megállt, akkor nem vette észre, mert nyilván nem lehet 3 órán keresztül nem levegőt venni, csak hogy nem vette észre azt sem, mert hogy annyira vitte magával az a pillanat, hogy utána két dolog lehetséges, az én tapasztalataim szerint, ezek most az én saját élményeim, hogy vagy annyira könnyűvé válik, hogy ugrándozik, és olyan, mintha szerelmes lenne, amit már mondtam, vagy van egy olyan verzió is, hogy minthogyha üldözték volna, egyszerűen elfárad, és vissza kell valamilyen módon tölteni azt az energiát, amit beletett az írásba, vagy az alkotó folyamatba.
Említetted ugye, hogy a földgömböt emelgeted a yoga session egyik pózánál, ami szerintem egy tök frappány szimbólum arra is, hogy ahogy mondtad is, már 4-szer megkerülted a földbolygót, és ugye itt most sokat beszéltünk a Dharmáról, ami egy varázslatos regény, de én merem állítani, hogy már a megjelenése előtt is tetten érhető volt nálad a regényíró tehetséged és véned. Mert miközben rengeteg szép történetet hoztál nekünk a nagyvilágból, a blog bejegyzéseiden is már, nem tudom, a vak is láthatja a szép irodalmi értéket, meg a történetmesélői kedvet. Tudom, ezt most úgy mondom, mintha az élet és irodalomban dolgoznék kurátorként, de be fogom bizonyítani, hogy miért gondolom így. Sőt, ha nem zavar, akkor szeretnék is felolvasni egy-két részletet a blogodról. Elmagyarázom miért. Ha szeretnél valahová utazni, akkor mit tehetsz? Elkezded megnézni az utazási irodáknak a kiajálóit, ahol látsz gyönyörű fotókat, tájakról meg látványosságokról. Emellett meg mondjuk van egy ilyen, nem tudom, egy mérsékelten tehetséges szövegíró, írt valamilyen fülszöveget arról, hogy ahova majd utazol, ott mit fogsz megtapasztalni, ugye? Hogy mit fogsz enni, inni, meg mit fogsz látni. És hogy te ezen bőven túllépsz, és amit sokszor mondasz, hogy mennyire fontosak ezek a találkozások, azok az emberek, akiket megismertél, és az, amit tőlük megtanultál, ezeket olyan szépen tudod történetekbe önteni, hogy szerintem az olvasó is sokat tanulhat belőle magáról, meg a világról, amiben él. És itt egy kicsit visszakapcsolok arra, vagy visszahivatkozok arra, hogy szerintem ez az igazi értéke a történetmesélésnek, hogy nagyon régóta mesélünk egymásnak történeteket, és egymás történeteiből tudunk olyasmit is megtudni a világról, amit ha mi nem tapasztaltunk meg, de ha jó a történet, és bele tudom élni magam, akkor olyan, mintha én is átéltem volna. És amikor a blogodat olvasom, akkor sokszor ezt érzem. És akkor mielőtt belemennék a részletekbe, két nagyon rövid történetet felolvasnék. Már csak azért is, hogy téged is meglepjelek, hogy melyik történeteket hoztam.
Már most meg vagyok lepve egyébként, ilyet még nem tapasztaltam, hogy valaki a blogból olvasott volna föl. Úgyhogy borzasztó kíváncsi vagyok, hogy mire jutunk.
Szuper. Indiában járunk. Parisa és Kerik Indiában, Mumbai-ban élnek, és az 5. házassági évfordulójukat ünnepelték Európában nemrég. Úgy ismertem meg őket, hogy megkértek átadnám a helyemet a Párizs-Mumbai vonalon, mert valamiért nem tudtak egymás mellé csekkolni a visszaútra. Annyira boldogok voltak, amikor igent mondtam, hogy megígérték, hogy mivel jót tettem velük, meghívnak vacsorázni Mumbai-ban. Összebarátkoztunk olyannyira, hogy meghívtak magukhoz, náluk, velük kezdődött az indiai életem egy spontán couchsurfingeléssel. Parisa édesanyjától és nagyapjától nem csak jógaleckéket, de szeretetet, édességet, sőt, tradicionális, de ultramodern szabású ruhát is kaptam. És egy másik történet szintén Indiából. Ő Govind. 50 éve árul virágot a piacon. Jaipurban. Ismerősnek tűnt, ezért oda mentem hozzá azzal, hogy egy családtagomra, leginkább a nagyapámra emlékeztet. Azt válaszolta, te meg a fiamra. Majd teleagadta a nyakam virágfüzérekkel, és masala teát hozatott a találkozás örömére. Ki akartam fizetni neki a füzéreket, de nem engedte. Azt kérdezte, te elfogadnál pénzt a fiattól? Ugye nem? Igazán boldog pillanat, emlékezetes találkozás volt. India csodálatos, minden percben történik valami az emberrel, amitől a meglévő alapokra egy új világ épül. Szóval lehet helyekről mesélni úgy, hogy kiemeled, hogy hol jártál, és ez milyen szép volt. Lehet mesélni arról, hogy miket ettél, miket ittál. Azt érzem, hogy te sokszor szereted a helyeket emberi sorsokon, emberi történeteken keresztül megragadni. És mivel szerintem működik az, ez az én elméletem, hogy minél többet mesélünk egymásról, és minél többet megismerünk egymás történetéből, annál inkább bele tudunk helyezkedni a másik perspektívájába, tehát hogy ahogy mondják így puritánul, hogy így jobban átérezzük, hogy a másik mit élhetett át. Ez a perspektíva felvétele, meg ez a narratív transportáció. Mesélnek egy sztorit, és észre se veszed, de hogy miközben hallgatod a történetet, már fejben te áttransportáltál Indiába, és megismerted Parisát és Keriket. Szerintem ezeknek a sztoriknak lehet érzékenyítő szerepük, ugyanis sokan sok mindent gondolhatnak a föld túlsó oldalán élő emberekről, ugye? És ahogy olvasom a történeteidet, kinyílhat a szemem arra, hogy ők is csak olyan emberek, mint én. Vagy jobbak, akiktől tanulhatok feltétlen bizalomról, szeretetről, vendéglátásról, és még sok minden másról. Erről mit gondolsz?
Szerintem az utazás empatikussá tesz, és nekem, mióta írással foglalkozom, célom az, hogy hidakat építsek különböző kultúrák között, és amikor mesélted, vagy felolvastad ezeket a történeteket, látod, én most úgy érzem, hogy elmesélted nekem az én történetemet, annyira meghatódtam, mert átéltem újra, tehát akkor, amikor megéli az ember a történetet, és nem biztos, hogy tudja, hogy sorsfordító pillanat az, amit éppen átélt, akkor, amikor megírja, és akkor, amikor meghallgatja, vagy akárhányszor újraolvassa, mindannyiszor képes átélni, és ott lenni abban a pillanatban. Én most ennek a hatása alatt vagyok, hogy újra ott voltam Jaipurban, és azt is tudom, amit a hallgatók nem tudnak, és valószínűleg te sem tudsz, hogy az a piac, az a virágpiac, az már nem létezik, mert metrót építettek ott akkor, és talán az utolsó napjai vagy hetei voltak ennek a virágpiacnak. Tehát egy olyan találkozásban volt részem akkor, ami most már nem történhetne meg, vagy nem ott, vagy nem úgy. És szerintem az írásnak és a történetmesélésnek az is az egyik célja, azon kívül, hogy érzékenyé tesz, empatikussá tesz, és képes arra, hogy perspektívaváltást ezt a
perspektívafelvétel, igen.
Ezt a szót nem ismertem, vagy nem használtam még. Én az empátia szót szeretem használni, mert azt tudom egészen biztosan, hogy ha van egy képed, vagy van egy történeted egy olyan világról, vagy egy olyan vallásról, vagy egy olyan dologról, amiről korábban nem volt tudomásod, amit egy hiteles történetmesélő átadott neked, akkor másképpen fogsz reagálni, akkor, amikor valóban találkozol vele.
És mennyire fontos ez, amit most mondtál, hogy hiteles történetmesélőtől. De bocs, folytasd.
És az ember természetesen fél az ismeretlentől, ez egy biológiai kód is valamilyen módon, de akkor, amikor eljut arra a pontra, amit most emlegettél, hogy mi mindannyian egyek vagyunk, és megérzi azt, hogy a világ bármelyik pontjára téved, észak, dél, kelet, nyugat, bármelyik kontinensre találkozzon akár egy aboriginal törzs tagjával Ausztráliában, akár egy őslakos törzs képviselőjével a kolumbiai esőerdőben, vagy a Tiszántúlon, ami az én szülőföldemnek számít, mert én Hajdú-Bihar megyében születtem, Berettyóújfalvon, és van egy ilyen nagyon erős bihari identitásom, ami szerintem egy nagyon fontos része az életemnek, ez a regényből is talán valamilyen módon kiderül. De a lényeg az az, hogy nincs különbség, mert az ember ember, és ugyanúgy érez, és ha sérül, akkor ugyanúgy torzulhat, és képes lehet gonosz tettekre, de én abban hiszek egyébként, és ezzel találkoztam az ősbizalom állapotában járva a világot, én csak jóval találkoztam, ezt lehet, hogy nehéz elhinni, 7 év története, elképzelhető, hogy történik majd valami, de nem tudok olyan dologról beszámolni, kisebb, apróbb átveréseken kívül, ami időnként tényleg szinte vicc kategória, mert hogy észrevehető és felismerhető, de nem tudok a 7 év különböző kontinensein tett utazásaiból olyat mondani, amikor nagyot kellett volna csalódnom az emberben. És lehet erre azt mondani, hogy én nem jártam háborús vidéken, nem jártam olyan helyen, ami... De jártam olyan helyen, ami veszélyes egyébként, vagy veszélyesnek lett kikiáltva.
Mire gondolsz?
Hát nem tudom, például mondjuk Bogotában eltévedni abban a negyedben, ahol csak prostituáltakkal és drogkereskedőkkel találkozol, és ők maguk sem értik, hogy te hogy kerülsz oda, és te sem érted, hogy hogy kerültél oda, valahogy leléptél a térképről. Ott is találsz emberséget, de szerintem, hogyha valaki nem akar belekeveredni valami rosszba, akkor abban nem keveredik bele. És most az is eszembe jutott, hogy Peruban voltam, amikor egy olyan túrát ajánlottak egy külvárosba, ahol nem nagyon járnak turisták, és egy ott onnan abból a negyedből kikerülő ember szerette volna az előítéleteket lebontani azzal, hogy túrákat szervez oda, és azoknak az embereknek a történeteit megismerve megérti az ember, hogy miért lesz valakiből rossz ember. Tehát miért dönthet sérülten is úgy, hogy nem lesz rossz ember? azok az emberek, akiket a Peruban több mint 20 évvel ezelőtt zajló terrorista cselekmények alatt olyan sérülések értek, hogy elrabolták a férjét, szemelátára ölték meg a családtagját, ők elindultak, és egy olyan területen telepedtek le, Peru fővárosának külvárosában, ahol nem volt értéke a földnek, mert nincs víz, mert nincs termőterület, és ott kinőtt egy nagyon különleges negyed, és ezt a negyedet lehet meglátogatni, ha szembe akarsz nézni az előítéleteiddel. Nagyon izgalmas túra volt, és nagyon sokat tanulhat szerintem az az ember, aki nem látott még szegénységet, és nagyon sok emberséget lehet találni a legveszélyesebb területeken. Én Brazíliában, amikor megérkeztem Rio de Janeiroba, akkor teljesen véletlenül egy olyan favellában foglaltam szállást, ami a szállás lefoglalása és a megérkezésem között eltelt időben megváltozott a pozíciója. Hogy ezt hogy értsük? Ezt úgy értsük, hogy vannak drogkartellek, meg vannak rendőrök, és van bizonyos típusú megegyezés is, hogyha itt nincs balhé, akkor mi is hagyjuk, hogy azt csináljátok, amit akartok. De akkor,
vannak amikor... zónák akkor ezek szerint.
Hát vannak veszélyes zónák, és én egy olyan gentrifikálódó favelában foglaltam szállást, ahonnan nagyon szép kilátás nyílt a Copacabanára. Egyébként a Copacabanának meghatározó szerepe van a Dharma születésében is, mert ott találtam egy olyan történetet, ami elindította ezt a regény folyamot. Majd erről is mesélek, ha esetleg érdekes lehet.
Persze, mindenképp.
Ugye említettem kisebb átveréseket, leszáll a repülőgép, és nem tudom ugye, hogy hogy kell oda eljutni, ezért foglalok egy taxit, és rögtön úgy kezdődött a Brazíliába való megérkezésem, hogy jó sokba került az a taxi, nem értettem, hogy miért, aztán amikor megláttam az autót, akkor megértettem, ez egy hatalmas méretű volt, tehát nem egy sima személygépkocsi volt, egy, ami annyiba kerül, hanem egy hatalmas, ami annyiba kerül, és mondtam, hogy jó, hát akkor ez a tanulópénz, és nem akart ez a taxisofőr fölmenni ebbe a favellába, hanem azt mondta, hogy ő elvisz egy biztonságos helyre, mert hogy ez rendkívül veszélyes lett. Én spanyolul beszélek, és a brazil, portugál és a spanyol annyira nagyon nincs messze egymástól, tehát ez egy ilyen 60%-os lefedésben van. Tehát ezt így kell elképzelni, ezt a párbeszédet, hogy egy olyan nyelvet használok, ami nem az ország anyanyelve, viszont nincs annyira messze tőle, hogy ne értsük meg egymást. Tehát ezért értettem meg, hogy ő mit szeretett volna, és mondtam, hogy nincs az az Isten, hogy ő nem viszel engem a megadott célra, hiszen ez ki van fizetve. És azt láttam, hogy mint hogy egy ilyen hideg izzadság folyna, tehát szinte éreztem azt, hogy hűvös lesz az autóban, pedig izzad a sofőr, mert fél. És nem értettem, hogy most én folyamatosan arra gondoltam, hogy itt most az én lehúzásom zajlik, amit nem fogok hagyni. Tehát, hogy Kelet-Európából érkezve, vannak taxis történeteim is, nem annyira szerethetőek, megdöbbentően botrányosak, és nehogy már. És aztán az derült ki a későbbiekben, hogy 2 héttel a megérkezésem előtt abban a favellában lelőttek 2 rendőrt. És az addig védett és biztonságos, gentrifikálódó favella az egy bizonytalan és veszélyes helyé változott. Ezt nem tudtam az érkezésemkor, és mivel nem tudtam, ezért nem is érzékeltem belőle olyan túlságosan sokat, hiszen én abban a hitben voltam, hogy egy biztonságos helyen vagyok. De azért úgy kiderülgetett, hogy ez nem az a hely most, viszont azt gondolom visszanézve, hogy annyi emberséggel, annyi megható történettel, és egy országnak, illetve a világ egyik veszélyesnek tartott és veszélyes városának egy veszélyes részének a megismerésével, én teljesebb képet kaptam Brazíliáról és Rio de Janeiro-ról, mint hogyha befészkelem magam egy luxus szállodába, vagy egy biztonságosabb családi Airbnb, amit én imádok egyébként, útján ismerem meg a helyi kultúrát, és a legviccesebb történetek egyike az az volt, amikor én ott már eléggé otthonosan mozogtam, minden fillérekbe került, a fodrásznál is lehetett kártyával fizetni ebben a favellában, amit ki is írtam a blogra, és akkor valaki azt írta, hogy azért, hogy ne rabolják ki a fodrászt, azért lehet kártyával fizetni, ami egy teljesen abszurdisztán, mert hogy a favellákban nem rabolni járnak, azt a Copacabanára járnak esetleg rabolni, ahol vannak turisták. Uh-huh. De hogy láttam olyan turista csoportokat, akiket úgy vezettek erre a gentrifikálódó, vidzsigálnak hívják egyébként, aki járt Brazíliában, vagy hallott róla, gyönyörű történetek, dokumentumfilm is készült egyébként erről a favelláról, mint annak pozitív példája, hogy hogyan lehet egy veszélyesnek tartott területből egy izgalmas hipster negyedet csinálni. De ugye ezek folyamatosan változnak, ezek a helyek, de egy szónak is, vagy száz szónak is egy a vége, rengeteg történet, találkozás, tapasztalat, és a teljes képhez hozzátartozik ez szerintem, hogy minden rétegét egy ember megismerje annak a városnak, országnak, vagy kultúrának, amit meg kíván ismerni, vagy meg kíván látogatni. Akkor, amikor egy új országot, vagy pláne egy kontinensnyi országot akar az ember felfedezni, akkor ezt nem úgy kell elképzelni, hogy turistaként megnézi a látványos, vagy a látnivalókat. Én természetesen igyekszem azokat is bevenni a programba, de az én célom az mindig az, hogy megismerjem és megértsem az országnak valamilyen módon a működését, és történeteket keresek minden módon, és ezekből a történetekből aztán blogbejegyzések, újságcikkek, fotókiállítások születnek, vagy akár egy regény is születhet, mert hogy a Copacabanára én akkor mentem el, ez alatt a brazíliai tartózkodás alatt, amikor a blogomra érkezett egy üzenet, Bihar Nagybajomból, a nagyszüleim falujából, hogy a Copacabanán nagy szeretettel várja Lucia és egy utcaházszán.
Ennyi.
Wow. Titokzatos.
Igen, és nagyon kíváncsi voltam, hogy mi dolgom lehet nekem Luciával, és ami kiderült, egy brazil srác segített nekem, aztán már, akit ott ismertem meg, az derült ki, hogy ez a Lucia, aki a regényben Maria néven jelenik meg, ez egy Bihar Nagybajomból 56-ban Amerikába emigrált magyar férfihoz ment feleségül, és amikor az egyik kedves olvasó megtudta, hogy én Rióban tartózkodom, akkor ő azt gondolta, hogy összehoz a nagybátyjának a feleségével, a nagybátyja akkor már nem élt, és én így kerültem a Copacabanára, hát egy elég magas státuszú asszonynak az otthonába, 92-3 éves lehetett Lucia akkor, amikor én ott voltam. Nem sokat beszélgettünk, egy fél órát beszélgettünk, amikor elmondta nekem a történetét, és ez a történet ihlette a Dharma első részét, István és Mária történetét. Ebből született meg tulajdonképpen a legfontosabb szála ennek a regénynek, ami arról szól, hogy egy brazil asszony és egy magyar fiú találkoznak Amerikában, 4 évig leveleznek, és utána egyszeri találkozás után, és utána a fiú levélben megkéri a kezét. Ez egy igaz történet. Ennyit tudtam, és én ezt dolgoztam ki úgy, hogy összekötöttem a magyar fiúnak a történetét az én nagybátyám történetével, aki Bihar Nagybajomból fiatal parasztlegényként katonának hozták Budapestre, és 56-ban kivezényelték a népellenű, átállt a felkelőkhöz, a képzőművészeti főiskola volt akkor, most már képzőművészeti egyetem falai mögött harcolt az ottani szobrász festő tanulókkal, és ő a való életben meghalt, tehát a szovjet katonák lelőtték, de az én történetemben nem hal meg, hanem ott történik minden. Hát, ha valaki még nem olvasta ezt a regényt, és ne lőjük le ezt a fordulatot. De összevartam ezeket a szálakat, és így született meg a főhősöm István, aki nem a nagybátyám, mert őt Lajosnak hívták nevét viseli, de az ő neve még a mai napig, nem is olyan régen került ki egyébként a Képzőművészeti Egyetem falára, mint hősi halott, és akkor, amikor én a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában kutattam, meg elmentem abba a pincébe, ahol ők fegyver nélkül bujkáltak, hogy érezzem, lássam, érezni akartam a szagokat, tudni akartam, hogyha mondjuk valaki lemegy ott egy csizmával, azt lehet hallani, hogy kopog, az fából van, betonból van, milyen a pincének, ahol ők fogva voltak, vagy ahol ők elbújtak, ott mindenféle alagutak nyílnak egyébként, ami a telekitérre vezet, meg ide, meg oda vezet, tehát teljesen alá van ott egy alagútrendszer van, hogy ott mit lehet látni, tudni kellett ahhoz, hogy hitelesen írjak egy olyan korról, amiben nem éltem, hogy például, ha valakibe belelőnek, és kifolyik a vére, hogy azt beissza-e a föld. És ott én földet találtam, és ezért indul úgy ez a regény, ahogy érik az eper, egyébként pont júniusban jelent meg, érik az eper, és beszívja a föld az eperfának a termését, hogy lepottyan mert aztán ugyanez megtörténik egy másik környezetben is, egy egészen más kontextusban. Szóval mindenről az embernek eszébe juthat valami, de jó, hogyha utána megy dolgoknak. Tehát a képzelet, az emlékezet és a kutatás kombinációja kell ahhoz, hogy egy olyan korról hitelesen tudjon írni, amiben nem élt.
Egyrészt nagyon köszönöm, hogy megosztottad ezt a különleges háttérsztorit, és csak annyit tennék hozzá, hogy szerintem is ez a legelbűvölőbb és szívhez szólóbb sztori a regényben. Másrészt szerintem már ebből is átszremlik az, hogy mennyire érdekelnek az emberi sorsok. És annyira érezhető azon is, ahogyan elmesélsz mindent, hogy fel tudod idézni, ha nem tudod felidézni, akkor pedig utána mész annak, hogy ha valamit az ember átél, akkor mik azok a részletek, amik úgy igazán megragadhatnak az emlékezetében. Mik azok az érzetek, illatok, ízek, szagok, amiktől úgy te is segítesz történetmesélőként a hallgatónak és az olvasónak úgy hirtelen beletranszportálni ebbe a helyzetbe, és ott lélegezni. Szerintem ez az, ami átszülemkedik, amire sokan mondták, hogy az az energia a regényben ott van, mert minden egyes mondatában, minden lapon valami olyasmit kapunk, amit lehet, hogy mi nem így éltünk meg, de el tudjuk hinni, hogy így meg lehet élni, és szép. És annyira, na bocsánat, valamit akartál mondani.
Több dolgot is akartam mondani, de nem akarlak félbeszakítani.
Oké, annyi kérdésem lenne, hogy például ez is nagyon-nagyon izgalmas, hogy te egy olyan szemmel és attitűddel járod a világot, hogy egyrészt most arról még nagyon nem beszéltünk, hogy a természet szeretete az mélyen átitatja a gondolkodásodat, és azt, hogy mit hogyan látsz, és az emberek iránti kíváncsiság és érdeklődés. És hogy ez a fajta ilyen nyitott érdeklődés, ez segít neked abban, hogy ezeket az eredeti történeteket megtaláld, amik megikletnek. Ez szerintem egy nagyon érdekes tanulság minden történetmesélőnek, és az is, ahogy kiemelsz olyan pillanatokat, hogy ott ülsz az autóban is, érzed, hogy lehűlt a levegő, pedig mindketten izzadunk. Ezek olyan ilyen zsigeri részletek, amiktől az ember hirtelen azt érzi, hogy ott van, és átérzi ezt az egészet, hihetetlenül izgalmas. És az egészet egyébként egy olyan kérdésbe próbálnám kifuttatni, hogy például fölírtam magamnak ezt a Belly City-s történetet, ami egy ilyen tök vidám, vagány történet, hogy a buszon mi történt veled, hogy elmész ott vagy hetekig, mint újságíró és mint történetmesélő. Tehát, hogy mi az a szerkesztői metódus, ahol azt mondod, hogy ezek a történetek tök jól fogják átadni és szimbolizálni azt a helyet.
Hát először is nekem nagyon fontos dolgom az, hogy oda vigyem az olvasót, ahol járok, vagy oda vigyem, ahová el szeretném vinni, miután nem lát képet, nem hall hangot, nem érez, nem tapint, ezt mind írói eszközökkel a történetmesélőnek kell átadnia. Tehát nekem ez a dolgom. Ha valaki filmesként akar történetet mesélni, mert meséltél arról, hogy te filmesként mesélsz történeteket, ott egészen más eszközöket is tudsz használni. Tudsz zenét, tudsz arcot, tudsz mindenféle dolgot, sok mindent, te illatot, te se tudsz, vagy nem tudom, hogy tudsz-e. Tehát, hogy nekem ez eleve dolgom szerintem, papíron elmesélve egy történetet, szavakkal, mondatokkal elmesélve egy történetet, hogy oda vigyem az olvasót. A másik, amire rákérdeztél, hogy hogyan szedi össze azokat a történeteket az ember, amit elmesélésre méltónak tart, ez a legeslegegyszerűbb dolog. Minden, amit te megosztanál valakivel, az már érdekes, azért akarod megosztani. Hogyha az embernek van újságírásban szerzett tapasztalata, akkor tudja, hogy mi a sztori. Szerintem az újságírói szakmának a lényege, hogy találd meg a sztorit. Az író meg tudja elmesélni a történetet. És nincs olyan messze ez a kettő egymástól, és a film, tehát a film, aki filmekkel mesél történetet, aki mondatokkal, szavakkal, íróként mesél történeteket, és az újságíró, aki a sztorit megragadja, vagy megtalálja, ezek nincsenek annyira messze egymástól. És én szeretek érzelmekkel dolgozni, és szeretem azt is, hogyha van egy olyan személyes történetem, amiből kiindulva én magam is érzek valamit, miközben leírom azokat a szavakat vagy történeteket. Nem biztos, hogy az én történetemet írom meg, de az én történetemből vagy a személyes tapasztalásból is dolgozom. És aztán már ki tudja azt visszafejteni, valamikor én magam se tudom visszafejteni, hogy honnan indult el valami, amit a képzelet, az emlékezet és a kutatás segítségével így összegyúrva fölhúzol egy nagy ívet. De szerintem azt érzi az ember, hogy miben van sztori, nem? Tehát minden olyan történet, amit el akarsz mondani, meg meg akarsz osztani mással, az valamiért érdekes vagy izgalmas neked. Tehát, hogyha a feleségednek, vagy az édesanyádnak, vagy a gyerekednek akarod elmondani, hogy mi történt veled napközben, akkor már kiveszel apró érdekes történeteket a saját életedből. Hát szerintem egy újságíró, meg egy szerző pont ugyanígy dolgozik. Már ha valamit el akar mondani, vagy van egy története. Én egyébként abban hiszek, hogy a történet a lényeges. Én ezt tartom lényegesebbnek. És csodálom és imádom azokat az írótársakat, akik fantasztikus hangon megszólalva elmesélnek történeteket, de sztori azért legyen.
Azért fogyott belém a szó, mert igen, valamit, tehát egyrésztről, most erre úgy tudok reagálni, hogy történet mindig van, és nagyon érdekes hangon szólal meg nálad is. És az az izgalmas, hogy ahogy járod a világot, és találkozol ugye véletlenszerűen, mert nagyon sokszor az derül ki, hogy szembe jönnek ezek a történetek, úgymond veled, ugye két lábon. Neked csak az a dolog, sőt, ezt talán egy podcastban mondtad is, hogy ezek a történetek magukat mesélik el, neked csak le kell őket írnod.
Hát nézd, hogyha jársz nyitott szemmel és nyitott füllel, akkor mindig találsz valamit. Tehát már abban a pillanatban is, én most egyébként mikor hozzád jöttem ebbe a stúdióba, akkor az óraszíjamat csináltattam meg, ez egy új óraszíj, és mert leszakadt az előző, és abban a 7-10 percben, amit az órásnál töltöttem, olyan történeteket kaptam az órástól, hogy csak kapkodtam a fejem. Ott hagyta valaki az autó kulcsát, kocsi kulcsát, amin valami szétesett, és hogy az órás rakja össze, és arról kezdtünk el beszélgetni, hogy vajon kinek az autója lehet, miért hagyta ott a slussz kulcsot, mi történhetett azzal az emberrel, aki nem jött érte azért az óráért, amit meg akartam venni, mert annyira izgalmasnak találtam. És volt még egy... Ja igen, és találtam egy olyan órát, ami valahova be volt csúszva, ami viszont eladó volt, és annak az embernek a történetét kezdte el mesélni, aki azt behozta, hogy miért hozta be. Tehát a történetek azok mindig ott vannak, léptennyomon találkozunk velük. Ha az ember nyitott füllel és szemmel járja a világot, akkor valamivel mindig találkozik, hogyha az éppen az eseménytelenség, azt is gyönyörűen lehet mesélni egyébként, mert ugye az előbb mondtam, hogy sztori az legyen, van, amikor az ringat el, hogy nem történik semmi. Mikor olvasol például, tehát tudsz olyan történetet élvezettel a magadévá tenni, amiben nem történik semmi. De én azt szeretem, ha történik valami.
Meg azt mindenképp kihangosítanám, hogy az érdeklődés Tehát, hogy ezt értsük, hogy a nyitott szemmel az azt jelenti, hogy te is érdeklődsz az emberek iránt, és nem tudom, hogy mennyit segít az újságírói pedigré abban, hogy jól kérdezel talán, vagy jól dobsz be akkor nyitó mondatokat egy ilyen beszélgetésnél, de hogy megnyílnak az emberek, és elkezdenek mesélni, és elkezdesz beszélgetni velük, de ehhez az kell, hogy ne a telefonodat nyomkod, hanem hogy odafordulj az emberhez, és így érdekeljen az, hogy mi történt ma vele, vagy mi veszi őt körül.
Egy dolog kell ehhez, kíváncsiság. Semmi többre nincsen szükség. Tehát az újságírói szakmának szerintem a legfontosabb, tehát ez a lényege, hogy legyél kíváncsi arra az emberre, aki el akarja neked mesélni a történetét. Vagy ha nem akarja elmesélni, akkor hogy szeded ki belőle a történetét. Hmm. De mind a kettőhöz kell természetes, őszinte kíváncsiság.
És ezt jól érzem, hogy amikor a világot járod, és jönnek szembe ezek a történetek, akkor neked nincs olyan agendád, hogy de jó volna egy olyan történetet hallani, ami könnyen hozzáigazítható ahhoz a képhez, amit te erről a kultúráról megismertél, mert hogy akkor ez tök jól fogja ilyen mikroszinten szimbolizálni azt, amit te el akarsz úgymond mesélni.
Szerintem ilyen nincsen. Hát eleve nem lehet úgy elindulni, hogy én ezt a történetet akarom megtalálni.
Így van.
Van, ami aláhúzza azt, amit gondolsz valamiről, van, ami pofán csap és meglep, de szerintem úgy nem lehet elindulni, hogy én ezt akarom hallani, és ezt akarom bebizonyítani, illetve el lehet mindenhogyan indulni, aztán majd valami lesz. De szerintem, ha előítéletek nélkül érkezel meg valahová, akkor másképpen fogadod be azt, amit kapsz, és szerintem, hogyha komoly előítéletekkel érkezel meg, akkor meg az lehet egy érdekes játék, hogy azok hogyan pukkannak szét, akkor, amikor egy picit jobban belemész. Hát mindegyikre tudok példát mondani, meg mindegyiket megtapasztaltam.
Mondasz két példát, ami aláhúz és ami pofán csap.
Latin Amerikában nem árt, hogyha az ember éber. Ezek az országok, én 11 országban jártam.
Latin Amerikában 11
latin amerikai országban jártam. A világban már majdnem 100 körül van, bár wow. Nem számolom, mert nem ez számít, hanem a történetek és a kapcsolódások számítanak, de azt tapasztaltam, hogy annak az előítéletnek, hogy Latin Amerika nem feltétlenül a biztonságáról a leghíresebb, ennek van alapja. Ezért jó, ha az ember éber. De ugyanilyen ébernek kell lennie szerintem a világ bármelyik pontján, mert hogy bárhol történhet vele valami. És azt említettem már a beszélgetés elején, hogy az elmúlt 7 év világkörüli útjai során velem nem történt olyan dolog, ami miatt nagyot kellett volna csalódnom az emberben, az emberiségben. De rögtön hozzátettem, hogy ettől függetlenül számtalan olyan dolog van a világban, ugye éppen a szomszédban zajlik egy háború, és hogy elkerültem én azért olyan részeire különböző városoknak vagy országoknak, ahol megdöbbentő élményeket szereztem.
És egyet sem mesélsz el?
Szerintem nem feltétlenül minden történet podcastba való, és pont most írtam föl egy gondolatot egyébként, amit a készülő regényebe, a villamoson is eszembe jutnak mondatok, és ilyenkor régebben mindig papír ceruzával, meg pillowbooknak hívja az angol, amikor a párnád alatt, vagy az ágyad mellett, vagy az éjjeli szekrényeden van egy papír és egy ceruza, és ha eszedbe jut valami, akkor azt leírod, és az az ember, aki írással, alkotással, forgatókönyvírással, ilyen típusú munkákkal foglalkozik, gyakran beszélgetek ilyen emberekkel, szokott olyan lenni, hogy az ember mondatokat álmodik meg. Tehát megálmodja azokat a mondatokat, amiket aztán majd leír. De most nekem idefele jövet volt egy olyan gondolatom, amit gyorsan leírtam, amit majd ki akarok valamilyen módon bontani, hogy az embernek a legemlékezetesebb pillanatait nem őrzi fotó. Mert ha végig gondolsz te most a saját életedre, hogy mik azok a nagyon fontos és emlékezetes pillanatok, amikor mondjuk megszületett a gyereked, vagy akkor, amikor kaptál egy hírt, vagy akkor, amikor visszaigazolódott a szerelmed, most mondok néhány dolgot. Ezeket nem tudod fotóval dokumentálni, miközben minden ember velem együtt, vagy nem tudom, hogy minden ember, de nagyon sok ember, és én ezek közé az emberek közé tartozom, szeretek dokumentálni dolgokat azért, hogy emlékezzek, és aztán azért is, hogy az emlékezetemből tudatosan előhívjam ezeket. Én ugye elég régóta készülök arra, hogy regényeket fogok írni, és ezt szerintem tudja is az ember magáról, hogyha majd eljön az a pillanat, amikor ő regényeket fog írni, aztán vagy csalódik abban, hogy ez egy álom volt és képtelen rá, vagy pedig megerősítést nyer, hogy neki tényleg ez a küldetése, vagy ez a dolga a világban, és én évtizedekkel ezelőtt kezdtem el mondatokat is gyűjteni, meg olyan tárgyakat, vagy olyan apróságokat, amikről tudtam, hogy mint egy jegyzet, ha elteszem, akkor eszembe fog róla jutni egy történet. Most mondok egy példát, amikor emlékszem, hogy ezt nagyon sokáig nem dobtam ki, Los Angelesben voltam egy diszkóban, ahol a karszalagot tettem el, és nem írtam le a történetet, mert pontosan tudtam, hogy a karszalagot így fölemelem, és eszembe fog jutni, hogy mit akartam leírni, mi az a történet, és olyan is van...
Mementókat gyűjtöttem.
Egészen pontosan ezekről van szó, meg olyan is van, hogy megtaláltam, már a regény megjelent azokat a mondatokat, vagy jegyzeteket, vagy képeket, amiket bele akartam írni az első regényembe, és mondjuk szerintem így a 65-70%-a bele is került.
Wow.
Például a nagymamám mondásaiból, vagy történetekből, vagy nevekből. Tehát az ember állandóan neveket keres, történeteket keres, mondatokat keres, és elrakja ezeket a tárgyakat, hogy segítsék az emlékezését. Már nem tudom, hogy honnan indultam, hogy leírtam azt a mondatot, miközben idejöttem, hogy a legemlékezetesebb pillanataidról nincs kép. De hogy jutottam ide, vagy ezt miért akartam elmondani, azt már nem tudom, valamelyik kérdésedre kerestem a választ, de most már elvesztem a labirintusban, vagy a dzsungelben.
Na ez egy nagyon érdekes gondolat, erre majd kíváncsi vagyok, hogy milyen formában fejted majd ki, és hol. Hadd olvassak föl még egy részletet, és ez most szerintem nem azt fogja bizonyítani, hogy ha nyitott szemmel érdeklődve jársz, akkor mindenhol történetekbe botlasz, hanem azt fogja bizonyítani, hogy minden egy történet. És az, hogy megfogalmaztad azt, hogy Lapföldre mentél csak 3 napra Mikulást nézni, hadd fogalmazzak így.
Amiből egy éjszakát töltöttem Lapföldön, meg 2 a vonaton töltöttem.
És találtál Aurora Borealist, és ezt hogy fogalmazod meg pár sorban? Mert az is szerintem mindenkinek tanulságos. Így fogalmaztad meg, hogy az egyetlen lapföldi estében finn házigazdám Anti írt SMS-t 8:45-9 között, hogy kezdődik a show, indulhatok. Éppen a sauna kohóit pakoltam meg hasábokkal az esti tisztító izzasztó ceremóniához, amikor megérkezett az üzenet. Magamra, pontosabban a -20 fokhoz eléggé hiányos öltözetemre rántottam a házigazdámtól kölcsönkapott 2 termókabátot, és kiszaladtam a kis házikó mögötti dombra, hogy végignézzem az első felvonást. A zölden gomolygó lángok, mintha fátylakká formálódtak volna, majd az eget, az egész eget beborító kupolává alakultak. Nem tudom, meddig tartott a parádé, csak azt, hogy éjfél után és mosolyogva aludtam el a kicsi házikóban, a -40-re tervezett hálózsákba gabajodva.
Ez pontosan így történt. Mesztelenül ültem egy szaunában, egy lovas gazdánál foglaltam szállást, aki szerintem egy ilyen nyári szállásra költöztetett engem, ami persze aztán így fel lett fűtve, de képzeld el azt, hogy teljesen ellazultan egy lovastanya falusi szaunájában ülsz, és pittyeg a telefonod, és egyetlen éjszakát töltesz az országban, mert a vonaton töltött éjszaka azért az mégiscsak menet közben van. Igen. Tehát, hogy igaz, hogy az ország határain belül zajlik, és hogy akkor ki nem akarod elveszíteni, de nagyon sokáig tartott, és gyönyörű volt, és nagyon szerencsésnek éreztem magam, hogy az egyetlen ott töltött éjszakámon egy ilyen egész estés
parádé.
Fantasztikus élmény volt egyébként.
Csodálatos. Figyelj, nem kell kiválasztani történetet, de filmesként tök izgalmasnak tartom ezt a kérdést, hogyha az egyik történetedből valaki filmet készítene, akkor te kit szeretnél, hogy rendezze azt a filmet?
Hú, Hú, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Én inkább azt mondanám el, hogy milyen típusú filmeket szeretek. Az egyik kedvenc filmem az a Keserű méz, Polanski rendezte. Nagyon megbotránkoztató volt ez a film, azt hiszem, meg hát a rendezővel is, 90-es évekből van, és azt hiszem, hogy a rendező élete is...
megosztó?
Hát nem tudom, hogy mi igaz, meg mi nem igaz, meg nem tudom mi, és én nagyon szeretem Fellini munkásságát, Vittorio de Sica emberségét, az olasz neorealista filmeket nagyon szeretem, Oliver Stone-t nagyon szeretem, magyarok közül, hogy magyart is mondjak, Mundrucu Kornélt nagyon-nagyon szeretem, de hogy kirendezzem filmet abból a történetből, amit én írtam, ezt azért nem tudom, mert szerintem a történetek ugyanúgy megtalálják a rendezőiket, mint ahogyan azok az emberek megtalálják egymást, akiknek valamilyen módon dolguk van egymással, szinte mágnesként vonza az, ami összetartozik, valamilyen módon összekapcsolódik előbb-utóbb. Inkább azt mondanám, hogy látásmódban a Latin Amerikában érezhető, a levegőben és a mindennapokban érezhető emberséget szeretném látni a történetemből készült filmben.
Szép válasz.
Mert valami olyan fantasztikus dolgot lehet érezni, amit egy szóval úgy mondanék, hogy szolidaritás Latin Amerikában az utcákon, vagy Mexico Cityben, ez ugye eléggé híres is lett, elterjedt a mexikói földrengés után, hogy hogyan segítettek egymásnak az ott élő emberek. Most egy nagyon egyszerű példával akarom ezt elmondani, vagy érzékeltetni, hogy például akkor, amikor te a Mexico Cityben a metró, ami egy elég komoly rendszer, komoly és bonyolult rendszer, egy fél másodpercre nem tudod, hogy merre indulj el, milyen irányba, vagy melyik metrón lefel a lépcsőn, akkor három ember odaugrik és azonnal segít.
Wow.
Ez az én tapasztalatom Mexico Cityben, ami jól leírja azt, hogy hogyan figyelnek egymásra az emberek, és az én regényemben egyébként a kubai zenészek beléptetésével van egy kicsike jelenet, amit én nagyon fontosnak tartok, és nagyon szeretem, amikor egy másik országból megérkezett, éppen Amerikába emigráló fiúnak segítenek a kubai zenészek, és ez az a szolidaritás, amiről beszélni akarok most, vagy amiről beszélek most Latin Amerika kapcsán, és ez szerintem nagyon szorosan összefügg az emberséggel, és szerintem ebből lehet hazahozni, és lehet példaként mutatni, és ugyanúgy, mint ahogyan a jókedvet, vagy a nem túl jókedvet át lehet adni a közvetlen környezetednek, szerintem ezt is lehet meghonosítani, vagy visszahozni, mert alapvetően ott van.
Az alapján, amit mondtál, én nagyon szívesen megnéznék egy Enyedi Ildikó filmet valamelyik történetedből. Záró kérdésként pedig abban segíts kérlek, és ez nem is kérdés lesz, hogy mit hangosítsunk ki másoknak, akik történetmesélőként tekintenek magukra, és szeretnének fejlődni, hogy mire figyeljenek oda abban, hogy minél jobb történeteket meséljenek. És én itt annyit hangosítanék ki, hogy igen, érdeklődve, nyitott szemmel kell járni az utcán, mert bárhol bele lehet botlani jó történetekbe, és hogy az emlékezet, a saját élmények és a kutatás kombinációjából igazán érzgalmas történetek születnek.
Igen, ez az én egyik módszerem volt, de a hangnak igaznak kell lennie. Mm. Tehát hinned kell abban, és igaznak kell lennie, és még akkor nem is beszéltünk a regényírásra annyira jellemző és rendkívül fontos dologról, az elhitető erőről. Mm. Tehát ha igazan szólal meg a hang, ha igaz a hang, akkor az átüt. Mm. De én azt mondom egyébként, hogy hitelesen történetet úgy tudsz jól elmesélni, hogyha egyáltalán el akarod mesélni, és hogyha úgy akarod elmesélni, ahogyan más elmeséli, akkor nem a te utadon jársz. Tehát úgy meséld el, ahogy te a legjobban el tudod mesélni, és el szeretnéd mesélni. Tehát akard elmesélni, és szólj igaz hangon.
Micsoda végszó. Péter, nagyon szépen köszönöm. az idődet is, és hogy eljöttél, és nagyon jó utat kívánok, meg biztonságos utat, és nagyon-nagyon várom, hogy a kezembe fogjam a második regényedet.
Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál, és nagyon nagy élmény volt beszélgetni a történetekről, egyik legjobb téma a világon szerintem.
Köszönjük, hogy velünk voltatok! Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Popkids, Martin Grant és a Saban szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.